15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán összehívta a Védelmi Tanács ülését az ukrajnai háború legújabb fejleményei, illetve a konfliktus eszkalációjának fokozott veszélye miatt. A Karmelita Kolostorban a kormányfő, az illetékes miniszterek, államtitkárok, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó és a vezérkari főnök áttekintette a háborús helyzetet azután, hogy Washington engedélyezte, immár mélységi orosz területek ellen is bevethetnek nyugati fegyvereket. Az ülés után Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában azt közölte, hogy bajós hírek érkeztek az ukrajnai háborúból, ezért hívta össze a Védelmi Tanácsot. A háború legveszélyesebb két hónapja előtt állunk, Trump elnök úr győzelmével kézzelfogható közelségbe került a béke, de legalábbis a tűzszünet, azonban két hónapig még a háborúpárti kormány van hatalmon az Egyesült Államokban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kedden az ukránok nagy hatótávolságú rakétákkal lőttek orosz területeket, az oroszok pedig válaszképpen egy szigorúbb nukleáris doktrinát fogadtak el, adott helyzetjelentést a miniszterelnök. A következő hetekben, hónapokban Magyarország minden tudására, eszközére, minden diplomáciai tapasztalatunkra szükség lesz, hogy ebből a háborúból továbbra is kimaradjunk, fejtette ki Orbán Viktor. A robot technológia és a mesterséges intelligencia alkalmazása nem csupán kihívás, hanem lehetőség is a munkavédelem számára, mondta a minisztérium közleménye szerint az Európai Munkavédelmi Ügynökség konferenciáján Visegrádon Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Hozzátette, az Európai Közösség munkavédelmi stratégiájában szereplő zöld és digitális átállás által előidézett változásokra a munkavédelmi szakterület is fel kell készülnie. A mesterséges intelligencia már a mindennapjaink részét képezi. A legtöbb nagy mobiltelefongyártó mára már integrálta okostelefonjai operációs rendszerébe az Emmit, a különböző chatbotokon keresztül pedig az egyszerűbb kérdésekre szintén ez ad választ az embereknek. Ezzel párhuzamosan a munkahelyeken is folyamatosan jelennek meg a különböző alkalmazások a dolgozók munkájának megkönnyítésére, illetve a különböző munkaeszközök vezérlésére. A kormány célja, hogy a munkaerőpiaci aktivitás további növelése mellett csökkentse a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, mutatott rá Comba Sándor. Mindenki a saját egészségének a kovácsa, az Aktív Magyarország program célja pedig az, hogy az emberek a saját egészségük szakemberévé váljanak, mondta a miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkára Mezőkövesden az Aktív Magyarország konferencián tartott előadásában. Révész Máriusz arról beszélt, vannak problémák a magyarok egészségügyi állapotával kapcsolatban. Várható élettartamuk 4,6 évvel elmarad az uniós átlagtól, túlsúlyos emberek arányában harmadikak, még a megelőzhető halálozások számában az elsők vagyunk az Európai Unióban, tette hozzá. Kiemelte, az Egészségügyi Világszervezet egy kutatása alapján az egészségügyi állapotot legnagyobb részben az életmód határozza meg. Ennek tekintetében a kormány célja az, hogy a magyar emberek többet mozogjanak és egészségesebben éljenek. A nagy közönség által korábban nem látott grafikákkal bővült a Szegedi Móra Ferenc Múzeum Munkácsi a festőzseni című kiállítása. Összesen 17 munkácsi grafika érkezett a tárlatra. A grafikák különlegessége, hogy ez az első alkalom, hogy kiállításon szerepelnek. Megjelennek rajtuk különböző férfi és nő alakok, ikonikus festmények jelenetei, valamint a Golgota Jézus Krisztusa és a honfoglalás Árpád vezére is. A Szegedi Kultúrpalotában júniustól tekinthető meg Munkácsi Mihály immár mintegy 100 alkotását bemutató kiállítás. A tárlat gerincét Pák Imre tulajdonában álló képek adják, de a kiállításon szerepelnek a Móra Múzeum saját tulajdonú munkácsi festményei is.
Az időjárásról.
Ma délután folyamán többfelé kiderül az ég, de maradnak felhősebb körzetek, ahol hózápor sem kizárt. Az északnyugati-nyugati szél veszít erejéből, de továbbra is előfordulhatnak élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között várható. Csütörtökön változóan felhős idő valószínű a legtöbb helyen több órás napsütéssel, majd délután délnyugat felől elkezd növekedni, vastagodni a felhőzet. Az esti óráktól az északnyugati tájakon már előfordulhat havazás. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 9 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Barátságban Istennel. Második rész. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged. Mózes második könyve 33. fejezet 13. vers. Hallgass tovább Mózes és Isten baráti beszélgetését. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Mózes épp egy nemzeti válság kellős közepén van, amely véget vethet Izrael és Isten kapcsolatának. Miért imádkozik? Nem ezt mondja, Istenem, nehéz helyzetben vagyok, tenned kell valamit. Helyette így fohászkodik. Ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged. Mózes nem éri be Isten hatalmas munkáinak az ismeretével. Azért kiállt a szíve, hogy Isten szívét is megismerhesse, és megtudhassa, miért dobog. Isten megismerésében minden egyéb is beletartozott, amire valaha vágyhatott Mózes, így a problémája megoldása is. Isten végül megadta neki, amit kért. Megismertette útjait Mózessel. Zsoltárok könyve 103. fejezet 7. vers. Ez is elhangzott a beszélgetésükben. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? 14. vers. Isten megígérte, hogy elkíséri Mózest és nyugalmat ad neki. Bárki más boldogan elfogadta volna ezt az ajánlatot, de nem így Mózes. Imádsága túlmutatott a saját gondjain. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. 15. vers. Más szóval, Uram, nem magamért imádkozom, hanem értünk. És Isten meghallgatta az imáját. Vajon a te imádságaid is túlmutatnak önmagadon és a saját szükségeiden? Mert úgy szerette Isten a világot, mondja a Biblia. János 3.16. Szoktál imádkozni a városodért, a nemzetedért és a világért? Tégy így, mert erre hívattál. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmérkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33. Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, ez itt a Svédasztal című műsor november 20-án, szerdán délután. Béli Katalin szerkesztő, műsorvezető vagyok, és várom önöket a következő témákkal. Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2025. évi pályázatai. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület Miskolci beszámolóján szó esett a 4. Forrás és Innováció civil konferenciáról, valamint arról, hogy elindult a jelölés az értékteremtő közösségekért díjra és az év legjobb Borsod-Zemplén vármegyei civil rendezvényére.
A Nemzeti Együttműködési Alap különlegességét az adja, hogy ez az egyetlen olyan forrás, amire csak egyesület alapítványok pályázhatnak. Most is 3 kategóriában jelentek meg felhívások. A 3 kategória az 9 milliárd forinttal fogja támogatni. Az egyik az egyszerűsített felhívás, amire a már legalább 2 éve működő pályázók, szervezetek tudnak pályázni. Az a különlegessége, hogy nincsen szakmai bírálat, beérkezési sorrendben a keret kimerüléséig kapnak támogatást az arra jogosult szervezetek. Tehát, hogy ezért népszerű, és főleg a kisebb szervezeteket tudja támogatni, tehát itt azok tudnak eleve pályázni, akiknek a bevétele 7 millió forint alatt van.
Jól haladtak a gazdák az őszi betakarítással. Az állattartásban ezzel szemben viszont nincs megállás, hiszen nem sokára jön az ellési időszak. Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Zemplén vármegyei elnökét kérdeztük, a riporter Sütő Dávid felé.
Elletek vetve az őszi vetési kultúrák, az őszi káposztarepce 100%-ban, igaz, hogy nem nagy területen, mert csak 13 ezer hektáron, őszi árpa 10 ezer hektáron, őszi búza 60 ezer hektáron, rozs 450 és titikári 1250 hektáron. És most a határban az őszi mélyszántások, lazítások zajlanak, ezek a munkafolyamatok vannak.
Hasznos információkat hallhatnak tehát az érdekeltek, várjuk Önöket.
Élj ma rá, ez a perc most, ez az élet, félni kell, ez a perc most, ez az élet, bármiben, ez a perc most, ez az élet, légy többen, ez a perc most, ez a perc most, ez az élet. As a best watch, as a zealot. Ez a perc most, ez az élet, ez a perc most, ez az élet. Vessünk színes képet, ez a perc most, ez az élet, két fél egy egészet. Ez a perc most, ez az élet, vörön túli érzet. Legyél szívemre pecsételt. Ami ránk vár, örök élet, hol az utolsó utol érhet. Mindig az ember, ne a céget, ne csak titkát, a feleséget. Csak az igazat. Szeretemből szerelem, szerelemből kegyelem. Ez az élet, ez a perc most, ez az élet, ez a perc most, ez az élet.
asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2025. évi pályázatai. Erről e héten csütörtökön 14 órától Sátoraljaújhelyen a Kossuth Művelődési Központban, 22-én pénteken 15 óra 30 perctől Ózdon az Inkubátorházban is tartanak tájékoztatót. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület miskolci beszámolóján szó esett a 4. Forrás és Innováció civil konferenciáról, valamint arról, hogy elindult a jelölés az Értékteremtő Közösségekért díjra és az év legjobb Borsodabolcs-Zemplén vármegyei civil rendezvényére. A Civil Szolgáltató Központ szakmai vezetőjével Palik Zoltánnal beszélgetünk. Sok fontos dátum van a civilek életében, a civil szervezetek életében most november folyamán. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője Palik Zoltán erről számolt be. Kezdjük talán a Nemzeti Együttműködési Alap újabb pályázati csomagjával, ami már a jövő esztendőre szól.
A Nemzeti Együttműködési Alap különlegességét az adja, hogy ez az egyetlen olyan forrás, amire csak egyesületek, alapítványok pályázhatnak. Minden évben ilyenkor ősszel szokott megjelenni a következő évre vonatkozó felhívás. Most is 3 kategóriában jelentek meg felhívások. A 3 kategória az 9 milliárd forinttal fogja támogatni. Az egyik az egyszerűsített felhívás, amire a már legalább 2 éve működő pályázók, szervezetek tudnak pályázni. Az a különlegessége, hogy nincsen szakmai bérálat, beérkezési sorrendben a keretkimerüléséig kapnak támogatást az arra jogosult szervezetek. Tehát, hogy ez ezért népszerű, és főleg a kisebb szervezeteket tudja támogatni, tehát itt azok tudnak eleve pályázni, akiknek a bevétele 7 millió forint alatt van.
Na most ez a pályázati összeg az elmúlt évihez képest kevesebb, a pályázati feltételeknek megfelelni viszont könnyebb lesz. Hogy van ez?
A pályázati keret az valóban a korábbi évben 13,8 milliárd forint volt, az idei ne a keret az 13 milliárd forint. A pályázati keret, ami teljes támogatható is egyébként ennek megfelelően egy ilyen 6-700 millió forinttal lett kevesebb. Ugye nem elvonás történt, nem az ország gazdasági helyzete indokolja, hanem az, amiatt csökken a keret, mert többen ajánlották fel a 2023. évben a személyi jövedelemadójukat, tehát a költségvetésből több pénz került közvetlenül a civil szervezetekhez, így ez a maradvány, amit a NEA használhat fel, az csökkent. Viszont ez egy döntés kellett hozzá, hogy most csökkenjen a támogatás, az igényelhető támogatás, vagy pedig úgy maradjon az az összeg, amit eddig is pályázhattak a szervezetek. Az született, hogy ne csökkenjen, tehát hogy maradjon meg mondjuk az egyszerűsített pályázatoknál a 400 ezer forintos, az összevont pályázatoknál pedig a 3 milliós, illetve a 4,5 milliós keret, mert hogy a kiadásaik nyilvánvalóan nem csökkentek, de felesleges lett volna jobban szétaprózni a támogatásokat, de tehát, hogy nem változtak ebből a szempontból a felhívások a tavalyi évhez képest, maradtak ugyanazok, egyetlen kivétel, hogy a pályázatíró tevékenységeket, illetve az elszámolásnak az kapcsolódó tevékenységeket nem támogatja, nem lehet elszámolni. Viszont itt tényleg ilyen átmeneti megtorpanásról van szó, tehát meg tudjuk azért nagyjából, hogy ebben az évben mondjuk ilyen szempontból szűkül a keret, de miután a tavalyi évben, 24-ben kevesebben ajánlották fel az SZIA feladójukat, vagy 1%-ukat, mint az 2023-ban, ott már ilyen 16 milliárd forint körüli lesz majd a igényelhető támogatás. Tehát, hogy ez egy ilyen hullámvölcsök.
Palik Zoltán azt is elmondta a tájékoztatón, hogy egyszerűbb lesz pályázni, tehát nincs is sok értelme pályázatírót igénybe venni.
Igen, hogyha megnézzük, ugye 3 kategória jelent meg, az egyszerűsítetni eleve egyébként nincsen szakmai bírálat, tehát gyakorlatilag bárki, aki tud 5 mondatot írni arról, hogy a szervezete mit végzett eddig, le tudja írni, hogy mire szeretnék költeni a támogatást, illetve hogyha elnyeri a támogatást, tehát ha megkapja a pénzt, akkor utána hogyan fog fejlődni, tovább fejlődni a szervezete. Tehát ha gyakorlatilag ezt végig gondolja, és leírja egyébként ezt a 12-15 mondatot, akkor megy, akkor a kiadásoknál, ugye miután az egyszerűsített pályázatok a működést és szakmai tevékenységet is támogatnak, mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy érdemes beletenni a könyvelési költségeket, hogyha várható az, hogy tisztújítás lesz, akkor esetleg ügyvédi költséget, illetve hát azt annak a programnak a költségét, amit meg szeretnének valósítani a nagyobb pályázatoknál, tehát az összevont pályázatnál, ahol választhatnak az elmúlt évekhez hasonlóan, hogy vagy működést, vagy pedig a működésüket és a szakmai tevékenységükre együtt igényelnek támogatást, ott pedig azért még inkább elvárható egy szervezettől, hogy körülbelül ugyanezt a teljesítményt, ezt a 15 mondatot ugyanebben a felosztásban, tehát hogy leírni egy picit a múltat, a jelent, illetve a jövőt, ezt meg tudják tenni, végig tudják gondolni a kiadásaikat, hogy mi az, ami a működésükhöz feltétlenül szükséges. Javasljuk itt is egyébként nyilván a könyvelést, tehát hogy eleve tudjanak működni a banki költségeket. Javasoljuk azt, hogy tegyenek be olyan költségeket, amik az ilyen szempontból az épülésüket szolgálják, tehát a saját tagságukkal való kapcsolattartást, a saját információs tudásanyaguknak a bővítését, és akkor ezen felül építsenek be nyugodtan szakmai programokat, vagy valósítsanak meg, csak számoljanak ezzel, hogy nem elég egyébként a közösségért tevékenykedni, hanem az, hogy számoljanak, hogy ezért ezt a szervezeteket működtetni is tudni kell.
Ismeretterjesztő megyejárásba kezdenek, több helyre elmennek, majd de lesz egy konferencia is, ahol a civileket várják.
Igen, tehát a szokásoknak megfelelően november 26-án lesz majd ennek a Nemzeti Együttműködési Alapnak a pályázathoz kapcsolódó rócsó, ahol a miniszterelnökség munkatársa, illetve Szalai Babrovicki Vince civil ügyekért és felelős helyettes államtitkár vesz részt. Ezeken az interaktív előadásokon meg lehet tudni egyébként, hogy hogyan gondolkodik, mit vár szempontból a támogató, tehát mit gondol a miniszterelnökség ezekről a pályázatokról. De nem csak ez, hanem nyilván pályázatot nem csak beadni kell, hanem elszámolni. Ott biztos bejelentenek majd egyébként egyéb fontos dolgokat is, például az egyik ilyen, hogy rendeletváltás volt most november 14-én, emiatt egyszerűbb lesz mindenkinek a pályázatnak az elszámolása, tehát egyszerűsített módon lehet benyújtani gyakorlatilag mindegyik pályázati kategóriában az elszámolást. Ez azt jelenti, hogy a számlákat, bizonylatoknak az adatait kell csak feltölteni, ott az alapján készül egy beszámolólap, de a szakmai teljesítésről egy nyilatkozatot kell csupán benyújtani. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell megvalósítani, vagy nem kell szabályosnak lenni, csak az elszámolásnál ez ennyivel egyszerűsödik az eljárás. Majd ez azért fontos könnyítés, és ezért is mondjuk, hogy igen, valahol persze szigorodott, hogy nem lehet pályázatírókhoz fordulni, de másik oldalról viszont azért a szabályok egyszerűsödtek.
A digitális állampolgárságra való átállás mit jelent a civil szervezetek számára?
A civil szervezetek gazdálkodó szervezetek, tehát rájuk is vonatkozik ugyanaz, mint ami a vállalkozásokra, intézményekre, hogy cégkapunk keresztül tudnak kommunikálni a állami intézményekkel, bíróságokkal. A cégkapu elérése az eddig elég volt az ügyfélkapu hozzáférés, tehát egy egyszerű azonosítással lehet. Január 16-ától ez ebből a szempontból változni fog. Az ügyfélkapu plusz ez egy kétfaktoros azonosítás kell hozzá, tehát ez azt jelenti, hogy át kell regisztrálniuk magukat, és megadni olyan elérést, tehát nem elég az e-mail cím, meg kell adni egy olyan elérést is, ahol keresztül meg tudják erősíteni, hogy valóban ők azok, akik igénybe akarják venni a szolgáltatást. Aki banki ügyet intézett már elektronikusan, az gyakorlatilag ismeri ezt az eljárást, tehát hogy meg kell erősíteni, hogy valóban ő az, ez azért nehezíti meg, vagy át kell gondolni, hogy hogyan fog működni egy szervezet, tehát ezt lehet látni, erről is szó van mondjuk a megvalósító szervezet, a kormányzat, illetve mondjuk például az adókamara között, mert nehézkessé válik, tehát azok, akik eddig gyakorlatilag a könyvelők nyújtotta be, megadták az ügyfélkapu hozzáférésüket, és a könyvelőben nyújtotta helyettük a beszámolót, az most kicsi nehézkesebb lesz, mert hogy azért ott kell lenni valamilyen módon, meg kell erősíteni. Más változások is várhatóak egyébként, tehát nem csak a cégkapu, jön a digitális állampolgárságnak része lesz a digitális aláírás program, tehát hogy ez amit bevezetnek, digitális állampolgárság applikációt mobiltelefonos, az gyakorlatilag alkalmas lesz arra, hogy digitálisan ellen lehessen jegyezni dokumentumokat, szerződéseket. Ez azért elég fontos változás lesz, ha első körben mondjuk a pályázatokat nem érinti, de hosszabb távon valószínűleg hatással lesz rá, hatással lesz arra, hogy hogyan tudnak bemenni majd kérelmek a bírósághoz. Tehát ezzel is érdemes megismerkedni. Nem kell megijedni tőle, tehát hogy valószínűleg az első időszak után azért be fog állni majd egy rend, a tanácsadók és mindenki. A könyvelők is ilyen szempontból megtalálják majd azokat a megoldásokat, amik működni fognak, csak fel kell rá készülni, hogy ezek bizony érintik a mindennapjainkat. Illetve hát nyilván fontos változás lesz, hogy következő júliustól várható, hogy már nem csak az államigazgatási szervekkel fogunk ezeken az applikációkon segítségével kommunikálni, hanem a bankokkal, biztosítókkal, a nagyobb közművő cégekkel, tehát kiterjesztették rájuk is, tehát nekik is kötelező lesz ezeket a digitális szolgáltatásokat, mint az azonosítás, belépés biztosítani az ügyfeleknek. Tehát, hogy szépen haladunk előre, egyre több, de a dolog minket azért is érdekel, mert hogy két irányú, tehát hogy egyrésztről a szervezeteknek is át kell alakítani az ügymenetet, viszont ők is joggal várják majd el, hogy az ügymenetek alakuljanak át, és hogyha mondjuk már egymás közötti ügyeiket digitálisan aláírással tudják majd intézni, akkor legyen minél több olyan szolgáltató, aki megengedi azt, hogy ne kelljen papír alapon benyújtani. Tehát, hogy ez egy ilyen szép, nem is most indult folyamat egyébként.
Hát reméljük, hogy zökkenőmentesen zajlik majd mindkét fél részéről. Említsük meg talán még egyszer annak a konferenciának az időpontját, ahova az államtitkár is eljön, és ahol nyilván, hogy részletesen kapnak erről információt.
November 26-án lesz, 10 órától kezdődik majd a NEA része, tehát a NEA tájékoztató, utána egy ebéd, és utána a konferencia keretében foglalkozunk többek között a digitális állampolgársággal, akkor a zöld átállással, klímavédelemmel, ami ugye megint csak egy támogatott terület, ahol van felelőssége a szervezeteknek, és mindenkit szeretettel várunk, tehát november 26-án.
És a Megyeháza dísztermében Miskolcon. Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével.
Ami az enyém, az lehet a tiéd.
Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Már lehet szavazni az értékteremtő közösségekért díjra, valamint november 24-éig várják a voksokat a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei legjobb civil rendezvényre. Erről is szól beszélgetésünk folytatásában Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője. Az évvége az mindig a jutalmak ideje is, a civil szervezeteknek is lehetőségük van, hogy szavazzanak olyanokra, akiknek a munkáját példamutatónak tartják. Ez hogyan zajlik az idén?
Két ilyen kezdeményezést szeretnénk a figyelmébe ajánlani a szervezeteknek. Az egyik az, hogy a miniszterelnökség minden évben a civilek napjához kapcsolódóan átadja az értékteremtő közösségek díjat. Ez tulajdonképpen két díj, egy természetes személy és egy civil szervezet részesülhet benne. A jelöléseket viszont előtte való évben kell, tehát most is november 30-ig kell leadni, tehát mindenkinek van lehetősége jelölni egy olyan szemét, akinek a munkáját példaértékűnek érzi, vagy egy olyan szervezetet, akinek úgy ítéli meg, hogy ez az értékteremtő díjra méltó lenne. Nem kis összegű a díj, másfél-másfél millió forint támogatással jár, tehát, hogy igazán rangos ebből a szempontból. Azért is ajánlok figyelmi, mert a mi megyénkben már volt szerencsére ilyen díj, az ott Kazinc Barcikán működik, az új Kazinci baráti kör is, ennek a vezetője, Kálmán Vilmosné Kati kapta két évvel ezelőtt meg ezt az értékteremtő közösségekért díjat. Jó helyre ment, és hogy bíztatást jelent a többieknek is, hogy érdemes azért jelölni. Illetve a másik a saját programunk, tehát a civil központ minden évben meghirdeti az év civil rendezvénye Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében című díját. Két kategóriában hirdetjük, lehet jelölni. Az egyik az év civil kis rendezvényet, mint a 100 fő alatti programokat, a másik a 100 fő feletti, tehát a nagy rendezvényeket támogató kategóriánk. November 24-ig lehet jelölni a borsodicivil.hu honlapon, illetve november 26-án, tehát a rendezvény napjától indul majd a közönségszavazás, és a közönségszavazás díja, vagy nyertese fogja majd december 16-án átvenni a őt megillető tárjutalmat, illetve elismerő oklevelet.
Az önök szerkesztésében, tehát az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szerkesztésében, illetve kiadásában jelenik meg minden évben a civil kézikönyv, ez alkalommal is kézbe tudják majd adni. Röviden talán mondjuk el, hogy mit tartalmaz ez, hiszen egy nagyon hasznos kiadvány.
Tulajdonképpen több részből áll, egyrészt ad egy áttekintést a civil szervezetek helyzetéről. Ez abból a szempontból érdekes, hogy ez a legbővebb, ami ebben a témában elérhető, tehát akár SH-féle jelentéseknél is részletesebben mutatja be, hogy a civil szervezeteknek milyen a bevételi helyzete, mennyien dolgozunk, mennyi önkéntessel rendelkezünk, egyáltalán, hogy állunk-e az ország különböző vármegyéiben. Van egy olyan része, ami a civil államtitkárság, illetve a miniszterelnökségnek a munkáját mutatja be, azokat az eredményeket, amiket mondjuk a civil központok hálózata és a miniszterelnökség közösen elért, tehát azokat a nagyobb rendezvényeket, nagyobb kezdeményezéseket. Szeretnénk kitekintést adni, hogy más területeken, mondjuk a kormányzat hogyan gondolkodik, milyen kapcsolatokat ápol, ennek kapcsán van a gondoskodás politikáról, vagy van anyag az állatvédelemről benne, illetve a másik van benne két olyan témakör, ami tényleg a mindennapi működésre segíti, ugye mérföldkövenként, tehát a civil szervezetek életpályáján végigmenve mutatjuk be, hogy milyen ügyek merülnek fel, azokat hogyan kell elintézni, illetve a gazdálkodáshoz kapcsolódóan a számbevőszéknek van benne egy anyaga, hogy mi az, amit ellenőriznek, mi az, amire a civil szervezeteknek oda kell figyelni, amikor a belső szabályzataikat alkotják, amikor a könyvitelüket vezetik, illetve az utolsó blokkban pedig jó gyakorlatokat, illetve a civil központokat mutatja be a kézikönyv, ami nagyon terjedelmes, viszont nem lenne a nyomtatott példány, nem lenne valójában elég, ezért hozzátartozik még a civilinfo.hu-n elérhető ennek a kézikönyvnek egy bővebb elektronikus változata is.
Kedves hallgatóink, megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2025. évi pályázatai, és elindult a jelölés az Értékteremtő Közösségekért díjra, valamint az év legjobb Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei civil rendezvényére. Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgettünk. Körbefordul, körbefordul,
Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jól haladtak a gazdák az őszi betakarítással. A földeken ilyenkor már jóval kevesebb a munka, inkább bent a raktárakban és a gépeken dolgoznak a gazdák. Az állattartásban ezzel szemben viszont nincs megállás, hiszen nem sokára jön az ellési időszak. Az állattartó gazdák már a takarmányból és szalmából is beraktározták a télire valót, hogy tavaszig a jó szág a karámban is el legyen látva. A részletekről Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bors Dobó-Üzemplén vármegyei elnökét kérdeztük a riporter Sütő Dávid felé.
Az ősz az hogyan zárult itt Borsodabó-Üzemplén vármegyében a termés szempontjából, vagy az állattartók szempontjából?
Az őszi időszak, ugye az időjárás kedvező vagy kedvezőtlen hatására azt gondolom, hogy elég jól haladtak a gazdálkodók a betakarításokkal, ugye a napraforgó beletakarítva egy 27 mázsás átlagterméssel, szója szintén be lett takarítva, az 26 mázsás átlagterméssel, kukorica az 62 mázsás hektáronkénti átlagterméssel, burgonya 120 mázsás átlagterméssel, és egy nagyon kevés cukorrépa van, mert az területileg 13 hektárt takar, ez amiben inkább a vadászat céljaira szolgált répatermesztés, az olyan 270 mázsás átlagot tudtak betakarítani a gazdálkodók.
És milyen munkák vannak most a földeken, mivel készülnek a téli időszakra, vagy már esetleg mivel készültek a téli időszakban, milyen munkák várhatók itt a vármegyében?
Én még azt mondanám el, hogy ugye el lettek vetve az őszi vetési kultúrák, az őszi káposztarepce 100%-ba, igaz, hogy nem nagy területen, mert csak 13 ezer hektáron, őszi árpa 10 ezer hektáron, őszi búza 60 ezer hektáron, rozs 450 és titikári 1250 hektáron. Ezek a vetések azt gondolom teljes mértékben, hát még talán a rozsnak van egy kis híja, de el vannak vetve, és most a határban az őszi mélyszántások, lazítások zajlanak, ezek a munkafolyamatok vannak. És természetesen ugye beteleltek a legelő jószágok is, húsmarha, birka, ezeknek az etetése, és majd indul valamikor az ellés december vége, január eleje körül.
November végével, decembertől milyen munkák várnak a gazdákra, akár az állattartás, akár a mezőgazdaságban, bár gondolom a mezőgazdaságban ilyenkor kicsit pihenősebb az időszak. Mezőgazdaságban itt nagyjából februárig mi várható, milyen munkák lesznek?
Hát kint a területeken ugye az őszi mélyszántás, amit említettem is, az annak a vége fele járnak, a gazdálkodók, lazítás, talajlazítások. Hát kint a határban növényvédelmi teendők esetleg, hogyha úgy alakul, az időjárás kedvez valamilyen, akár rovarkártétel, azt ugye el kell végezni. És hát az önben ilyenkor a növénytermesztők behúzódnak a műhely környékére, és a gépek javítása, karbantartása téli időszakban fog elvégződni. Az állattenyésztés ugye ez 365 napos rendet kíván, amint említettem ugye a téli etetések, a termékenyítés, ellések, különösen a hiók és a húsmarháknál, de foglalkozunk az elkövetkező hetekben, hónapokban.
Milyen időjárásra lenne szükség, hogy itt az őszi vetés az majd megfelelően, az őszi vetés kultúrák azok megfelelően nőjenek, megfelelő mennyiségben legyen majd? Ez a mostani megfelelően, hogyan látja elnök úr, a mostani időjárás mennyire jó, vagy esetleg másabb időjárás kéne?
Én azt gondolom, hogy csapadék hiány az van. A felső 20-30 centis talajréteg az eléggé szárazzá vált. Valamikor szeptember vége, október elején volt egy nagyobb mennyiségű csapadék, de az már sajnos távozott. Most nagyon kevés hullott az éjszaka is, de ettől több kellene, hogy egyenletes jókelése legyen a búzáknak. A repcék, amik el lettek vetve ott az eső előtt, után, azok elég jó fejlettségi állapotban vannak, és természetesen szükség lenne a télre is majd. Ezt szoktuk emlegetni mindig, hogy a mínuszok azért nagyon sok kártevőt, kórokozót tudnának gyéríteni, hogyha ilyen mínusz 10-15-20 fokok is valamikor voltak ilyen telek is. Csapadékba talán még a hó a tél idő folyamán szükséges lenne, egyrészt hótakaróként a növényeket védeni, másik rész pedig olvadáskor a talajban az egyik legjobb feltöltődést tudja biztosítani a hóolvadás.
És hát itt már az állattartásról sokat beszélt elnök úr, azzal kapcsolatban még annyi kérdésem lenne, hogy az etetés is lassan odabent elkezdődik, illetve hát az almozás, és mindenre megvan-e a megfelelő mennyiség, akár a szalmából az etetéshez való szükséges termény, ami az állatoknak, jószágoknak kell, hogyan állnak így a tél előtt az állattartók, a táplálék, illetve a szalma terén, ezt hogyan látja?
Én azt gondolom, hogy az év alkalmas volt arra, hogy megfelelő mennyiségű takarmányt össze tudjanak a gazdálkodók gyűjteni. Kedvező volt, ugye csapadék a nyár folyamán jött, lucerna termések nagyon jól alakultak, de kint a széna, az ősgyepen kaszált szénák is elég nagy mennyiséget tudtak produkálni. Úgyhogy én azt gondolom, a szálas takarmány, a szalma mennyiség minden gazdaságnak megvan, hogy a téli szükségletet fogja biztosítani.
És hát említette, hogy itt a szaporulat, illetve hát majd az ellés is egy fontos időszak lesz decemberben. Mire számítanak, van-e bármilyen előrejelzés, lehet-e valamit tudni, mire lehet számítani, mennyivel több marha vagy juh lesz akár az elmúlt évekhez képest?
Hát az információ az, különösen kereskedőktől tudjuk, hogy csökkent a létszáma. A jó létszám is, és a húsmarha létszám is. Hát ez köszönhető sok mindennek. Most éppen van ára, én úgy hallottam a juhászoktól is, hogy a báránynak is elég jó ára volt, van, ugye karácsony előtt különösen, meg húsvét előtt emelkedik a bárányár. Húsmarhára se panaszkodhatunk, de a jövedelmezőség ezeknél az állatoknál azért nem a legideálisabb. Egy kicsit több jövedelem jobban elférne. Nagyon sokan felszámolták a húsmarhállományokat az elmúlt időben. Ezt ugye kereskedői információk alapján tudom elmondani.
Ezt hogyan képzeljük el? Az állattartásban amúgy mekkora munka van itt az állatokkal, nem csak télen, hanem hát nagyjából egész évben, mert ugye nagyjából őszig kint vannak a legelőn, de azért télen is ugyanúgy nagy munka van. Hogyan képzeljük el amúgy, ami ezek szerint arányosan nincs megfizetve, mekkora munka van a gazdák részéről az állattartásban?
Hát én ugye csinálom a húsmaratartást, azt gondolom, hogy ez nem egy könnyű szakma. Nagyon munkaigényes, emberigényes, és az az egyik legnagyobb baj, hogy már ezt nem is szívesen csinálják, különösen a fiatalok az állat mellé nem szívesen állnak oda. Ugye nagy gondolnak érez, vagy tudjuk a legeltetést. Az, hogy valaki kimegy az állat mellé május elején, és akkor majd októberbe behajtsa, ilyen már nem nagyon van. Most talán egy kis szerencsénk van, mert villanypásztoros lehetőséggel könnyíthettünk ezen a legeltetési formán. Hát bízunk benne, hogy ez marad így. Sok-sok munka van, nagy költséggel jár. Ugye a munkaerő is egyre magasabb. Szóval nincs megfizetve a állattartásnak a költségei úgy, ahogy azt megérdemelni.
És amúgy hogyan látja elnök úr akár a juhok, akár a húsmarha tekintetében itthon a magyarok, magyar lakosok mennyire keresik fogyasztás tekintetében?
Én azt gondolom, hogy magyar lakosságnak igénye van a húsmarha húsra is, meg a jó bárány húsra is. Én például kimondottan szeretem mind a kettőt, de hát az árak azok elég magasak, ugye már feldolgozott állapotban azért nem olcsó ma, hogyha nagyon finomat akar enni. Én azt gondolom, a húsmarhának nagyobb része külföldre kerül értékesítésre, főleg a prémium minőségi húsmarhák, Törökországba, görög, hát olyan helyekre, ahol ugye a turizmus is viszonylag nagy felvevőpiac a marhahúsnak. A bárány az önben mind Olaszországba kerül értékesítésre. Hát jó, hogyha nagyobb mértékben fogyasztaná a magyar lakosság is.
A különböző növényekre, termésekre mekkora a kereslet, hogyan látja elnök úr, illetve a betárazásuk, raktározásuk hogyan, miként történt meg?
A aratás idején tározódik be a magtárba, ugye ha például a kukoricát általában szárítani is szokták, igaz az idejév nagyon száraz nyár vége az ezen nagyon sokat segített, van olyan hely, ahol nem volt szükséges a szárítása. Természetesen ezek magtárba kerülnek, aki még nem értékesített, az ott van, a magtárba. Hát az értékesítés is elég nehéz folyamat mostan, kukorica környékén különösen. A kereskedelem feldolgozó toxinra hivatkozva nagyon sok tételt átszökődi. Hát nem tudjuk majd, hogy mi lesz ennek a vége most. Szóval ez egy nehéz időszak, különösen a kukorica. Napraforgóra van piac, búzára, a minőségi, jó minőségű búzákra van igény, piac, a kukorica az egy nehéz eset. Szója eladható, van rá piac, repcére is, még talán az Árpát is keresik.
Mit lehet most az agrárpetíció jelenállásáról tudni?
Hát ugye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége indított online agrárpetíció aláírás gyűjtést. Ez az Európai Unió tanulmánya alapján azt sikerült eldönteni, hogy a területalapú támogatások megszüntetésre kerülnek, meg nagyon sok mezőgazdaságot érintő olyan szabályozás, ami nem kedvező a termelőknek, termelők számára, de nyugodtan kijelenthessük, hogy nem csak a termelők számára, hanem a lakosság számára is. Ha ez az elképzelés valóra válik, akkor biztos, hogy a versenyképességét el fogja veszíteni az Európai Uniós mezőgazdaság. Ez pedig súlyos következménye az élelmiszerellátás területén, ha ez így marad. Úgyhogy azért indította a Magosz és a NAK ezt az agrárpetíciót. És én kérem a gazdálkodókat, kérjük a lakosságot is, nem túl sok időt vesz igénybe, a www.agrárpetíció.hu oldalon aláírást meg lehet tenni, hogy minél többen írják alá ezt a petíciót.
Kedves hallgatóink, Taskó Józseffel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyi-Zemplén vármegyei elnökével Sütő Dávid Pellé beszélgetett. Szorít és kínos
indulhatsz vissza már. Álmatlan minden idegen ágy, mert szorít és kínos a vágy. A vándor madár is hazatalál, saját fészkébe visszaszáll. A vándor madár is hazatalál, saját fészkébe visszaszáll. A vándor madár is hazatalál, saját fészkébe visszaszáll. Te is indulhatsz vissza már.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva híreket mondunk, majd folytatjuk a Szerda délutáni Svédasztal című programot.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csend nem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.